Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a felsős jókai szülőket és diákokat, meg a gyülekezeti tagokat is. Isten hozott mindenkit ezen a szép vasárnap délutánon. Megkérdezném, mindenki látja már a témát, hogy miről lesz szó, hogy milyen közegekben lehet vagy kell gyakorolni a megbocsátást. Nekem ugyan nincs testvérem, de azért vannak ismerőseim, akiknek vannak testvérei, és hát ott nyilván sokszor kell és lehet ezt gyakorolni. Ki az, aki itt van és van testvére? Jó, ki az, akinek a testvére is itt van? Vannak páran, jó, nagyon jó. És akkor kérdezném csak így ilyen kézfelemeléses, most ennyire leszünk csak interaktívak mobil mikrofon hiány. Ki az, aki azt mondja, hogy megbocsátani könnyebb, mint bocsánatot kérni? Senki nem tette fel a kezét. Tehát akkor ezek szerint bocsánatot kérni könnyebb. Ezek szerint ugye mindenki akkor erre tenné fel a kezét, hogyha lehetne. Azt gondolom, hogy minden emberi kapcsolatban, így a testvér-testvér közti, vagy akár a szülő-gyermek közti, vagy gyermek-szülő közti, vagy szülő, édesapa és édesanyja, férj-feleség közti kapcsolatban, és ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy tudunk-e megbocsátani, és tudunk-e bocsánatot kérni, egyáltalán miért kell bocsánatot kérni, és miért van szükség bocsánatra, hogyan bocsát meg nekünk Isten, és mi hogyan bocsátunk meg egymásnak, meg hogyan kellene megbocsátanunk egymásnak. Erről fog majd szólni a mai Isten tisztelet. Reménység szerint én is el tudom majd mondani a torkom állapota ellenére is, amit Isten rám bízott. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ennek a hétnek a vége felé itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy te meghaltál értünk a Golgotán, és megszeretszed számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen szívvel vagyunk most jelen, hogy ki az, akitől éppen bocsánatot kellene kérnünk, vagy ki az, akinek meg kellene bocsátanunk. Te munkáld ki a szívünkben azt, amire szükségünk van, amit te el akarsz érni az életünkben, amilyen változásra szükség van az életünkben, azt te munkáld ki, kérünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy csütíts el szívünkben bút, örömet, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és a te élő igéd megelevenítsen bennünket. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. És még annyit elfelejtettem mondani, hogy mobil mikrofon híján ennél az álló mikrofonnál fogok én is ügét hirdetni, meg Edina nén is énekelni, viszont a segítségemre majd a Szebbik és Jobbik felem, a kedves feleségem lesz, aki a PowerPointot kezeli, és akkor át is térhetünk az énekre, Edina néni vezetésével énekelni fogunk.
Áldás békesség, ahogy látszik is a 470-es dicséretet fogjuk énekelni, akinél van énekeskönyv, az nyithatja bátran, illetve lehet nézni a kivetítőn. 470-es. Jó, és akkor egyszer megmutatom a dallamot. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet, sok földi szenvedék ötöz, jöjj, hogy fel engemet. Kisebb részre bontom, és akkor meg is tanuljuk. Úr Jézus, nézd le rám, mehet. Úr Jézus, nézd le rám, Úr Jézus, nézd le rám. Mutatom a következő részt. Jöjj, mosd le bűnömet, jöjj, mosd le bűnömet, sok földi szenvedék ötöz, sok földi szenvedék ötöz, jöjj, hogy fel engemet, jöjj, hogy fel engemet. Mehetünk előről. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet, sok földi szenvedék ötöz, jöjj, hogy fel engemet. Mehetünk tovább. Úr Jézus, nézz le rám, gond és búlátogat, hű szolgád ízleljem ígért szent nyugodalmadat. Úr Jézus, nézz le rám, ne tévedhessek el, a menny felé sötéten át, te légy az úti jel. Úr Jézus, nézz le rám, ha nő a félelem, árzúg és ellenség szorít, légy megváltom velem. Úr Jézus, nézz le rám, ha elvonult az ár, te szent erőd derítsen is az örök napsugár. Köszönöm szépen.
Tehát a megbocsátásról lesz szó, ahogy beszéltünk is róla. Miért is van szükség a megbocsátásra? Ugye ez kezdődött annak idején, ahogy majd fogjuk látni az Édenkertben, hogy valamilyen kapcsolat elromlott, ugye ma is azért és akkor van szükségünk bocsánatkérésre és megbocsátásra, hogyha van egy kapcsolat, ami valamiért megromlik, akár meg is szakad, tönkre megy, és ezért azt valahogy helyre kell állítani. És ennek a helyreállításnak az egyik oldala a bocsánatkérés, másik oldala a megbocsátás. Isten és az ember között, ahogy látjuk itt a képen, az ember lázadása miatt létrejött a szakadék, a bűn szakadék, ami elválasztja az embert Istentől. És ezt a kapcsolatot úgy lehetett csak helyreállítani, hogy Isten a saját fiát, Jézus Krisztust áldozta fel, erre utal a kereszt, akin keresztül, akiben bízva, akit követve térhetünk vissza az Istennel való kapcsolatba. És aztán a következő kérdés, hogy mi a bűn, ami ugye elválaszt bennünket Istentől, és mi a következménye. Próbáltam itt egy definíciót adni rá. Isten akarata elleni lázadás, aminek az eredője a sátán, ugye? Tehát a bűn, mint fogalom, vagy majd később látjuk, mint állapot, az Isten akarata elleni lázadás, és ez nem magától jött az emberben, hiszen Isten teremtményeként szabad akarattal rendelkezett, és az eredeti teremtési állapotában a jóra törekedett, de a sátán kísértésére hallgatva, amit majd meg fogunk nézni a következőkben, hogy hogyan működik, a sátán által felbuzdítva fellázadt Isten ellen. A másik, a definíció kiegészítéseként, tehát egyrészt az Isten akarata elleni lázadás, a másik a céltévesztés. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó kifejezője annak, hogy amikor valamerre elindulunk, és nem ott kötünk ki, ahol szeretnénk, nagyon jó szinonimája a bűnnek, vagy éppen, ahogy itt a képen látjuk, nem azt a célt találjuk el, amit el szeretnénk találni. Ez a bűnnek a lényege. Aztán a következőben, ugye, az Isten ellen való lázadás következményeként elszakadt az ember Istentől, ugye függetlenül akart élni, azt mondta, hogy ne Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Igaz? Amikor arról a bizonyos fáról beszélünk az Édenkertben, az nem a tudás fája. Sokan próbálják ennyivel letudni, hogy hát Isten eltiltotta tőlünk a tudást. Isten nem a tudást tiltotta el tőlünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a jó és gonosz tudásának fája volt eltiltva. Isten nem akarja, hogy tudatlanok legyünk, bár nagyon sokan törekszenek rá, hogy tudatlanak legyenek és maradjanak, de Istennek nem ez az akarata. Ő azt akarta, hogy megismerjük az ő teremtett világát, hogy műveljük és őrizzük, hogy gondoskodjunk róla. Nekünk teremtette ezt a világot, hogy gyönyörködjünk benne. Tehát Isten nem a tudatlanságot akarta ránk erőltetni, hanem azt mondta, hogy minden fáról lehettek, kivéve egyről, ez pedig a jó és gonosz tudásának fája. Miről szólt a jó és gonosz tudásának fája? Ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz? A bizalomról szólt ez a fa. arról szólt, hogy bízom-e én annyira a teremtőmben, hogy elhiszem, hogy amit ő jónak mond, az nekem is jó. És amit ő rossznak mond, az nekem is rossz. Tehát a jó és gonosz tudásának fája az a bizalomról szólt, és arról, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És Isten azt mondja, hogy a szabad akaratunkat, amit adott a teremtéskor, ami a bűnesettel persze megszűnt, de a szabad akaratunkat csak úgy lehetett igazán tesztelni, értsük jól ezt a szót, hogy teszt, akkor lehet valamiről dönteni, akkor lehet igazán választani, ha legalább két dolog közül választunk, nem? Mert ha csak egy dolog közül választunk, az nem döntés, az nem választás, az kényszerpálya, az nem szabad akarat. Ugye? Tehát legalább kettő dolog kell, hogy tudjunk választani, és ezért volt ott ez a fajz a jó és gonosz tudásának fája, és ugye a sátán kísértésére az ember azt mondta, hogy ne Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én tudom, hogy nekem mi a jó, és aztán ezért jutottunk el a mai közerkölcsökig oda, hogy nincsenek abszolút mércék, nincsen abszolút jó, abszolút rossz, igazság, hamisság, minden össze van maszatolva, már a férfi és a nő, meg ilyen alapevidenciák is. És az a közgondolkodás, hogy mi a jó? Az a jó, ami nekem jó. És mi a rossz? Az a rossz, ami nekem rossz. És hogy a másik erről mit gondol, vagy hogy a másikra ez milyen hatással van, az már senkit nem érdekel. Abszolút az ego tört előre. És ez innen ered, az Édenkertben sem történt más. Ádám ugye azt mondja a tragédiában, a madárcs, amikor írja, hogy én magam lettem, én istenemmé. Saját magam istenévé váltam. És ez ennek a következménye, hogy Istentől elszakadtunk, tőle függetlenül próbáltunk megélni. Ne Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én megmondom, majd én eldöntöm. Meg nekem Isten sem mondja meg, ugye ezt is ismerjük, ezt a gondolatot, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én tudom. És Isten ellen lázadva, tőle elszakadva kerültünk a bűnbe, mint állapotba. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a bibliai értelembe vett bűn kifejezés az elsősorban az Istentől elszakadt állapotot jelenti. Az Istentől függetlenített életet jelenti. Tehát amikor meghalljuk ezt, hogy bűn, az utca emberét, ha megkérdezzük, akkor nagyon sokan feltartják a kezüket, bocs, hát én nem öltem embert, nem raboltam bankot, nem ülök börtönben, hát én nem vagyok bűnös. Na de a Biblia nem is ilyen értelemben beszél csak a bűnről. Arról beszél, hogy a bűn az egy állapot, az Istentől való elszakadottság állapota. És aztán látjuk a következményt, hogy a bűn állapotából az Isten nélkül élt életből, az Isten nélkül meghozott döntésekből jönnek a bűn cselekmények, a bűnök, vagy vétkek. Isten nélkül élem az életemet, azt mondom, hogy nekem ne mondja meg Isten, hogy mi a jó és mi a rossz, és ebből kifolyólag majd olyan döntéseket fogok hozni, olyan utakra indulok, olyan kapcsolatokat alakítok ki, amelyekben már a bűn, mint cselekmény, mint tett, testet ölt és megvalósul. Tehát az állapotunkból következően véghez vitt cselekedeteink. Ezek a bűnök és a vétkek. Van a bűn, mint állapot, az Isten nélkül élt élet, és ebből következnek a bűnök, vétkek, mint cselekedetek. És ez a gondolat, ez azt gondolom nagyon jól összefoglalja az egésznek a lényegét. Nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkeztünk, hanem azért vétkezünk, mert bűnössé lettünk. Mert annak idején Ádám és Éva hozott egy döntést, ez a döntés azóta az egész emberiségre kihat, minden utódára Ádámnak és Évának, és ebből egyetlen kimenekedés van csak, hogyha Jézus Krisztusban visszatérünk a Teremtőnkhöz, helyreállítjuk vele a kapcsolatunkat. A híd vissza ezen a szakadékon, ami visszavezet a Teremtőnkhöz, az a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, az ő követése, a neki való engedelmesség. Aztán ugye a bűnbeesés és a kísértés folyamatát érdemes megvizsgálnunk, ugye most már a bűnről, mint állapotról, és bűnről, mint cselekményről, vagy tettről, vétekről beszéltünk, de hogyan is jutottunk ide? Azért érdemes ezt tisztán látnunk, mert ma is így működik a kísértő és a kísértés, és érdemes tanulnunk a múlt hibáiból, hogy amit őszüleink elkövettek, arra mi legyünk felvértezve, hogy ugyanezekkel a dolgokkal fog bennünket is kísérteni a sátán, és csak ha Jézussal felvértezve megyünk bele ezekbe a harcokba, tudunk győzelmet aratni. Ugye a bűnbeesés folyamatában látjuk, hogy úgy kezdődött az egész, hogy a sátán feltett egy kérdést. Isten azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról nem ehettek. A sátán csak egy betűt változtatott meg, azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Egészen más már a mondat értelme. Igaz, magyar nyelven ez nagyon jó kijön. Nem mindegy, hogy egyetlen fájáról nem, vagy egyetlen fájáról sem. És mindezt egy kérdésbe csomagolta. Csak ugyanazt mondta az Isten? Tényleg azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? És látjuk, hogy a sátán egyrészt megkérdőjelezi Isten szavát, ennek következményeként elbizonytalanítja az embert, és bizalmatlanná teszi. Hát milyen Isten az, amelyik teremt nekünk egy csodálatos kertet, és azt mondja, hogy egy fáról sem ehetünk. Hát nem kegyetlen az ilyen Isten? Hát kell nekem ez az Isten, aki valami jót meg akar vonni tőlünk? Holott Isten azt mondta, hogy minden fáról lehet enni, kivéve egyről. Ezért mondta valaki, hogy a sátánnak még azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Itt ugye egy kérdésbe csomagolja a kísértés első lépését, bizalmatlanná teszi az embert Istennel szemben, és elbizonytalanítja, aztán a második azt mondja, hogy a bűnnek nem lesz következménye. Nem haltok meg. És ma is ugyanezt látjuk a kísértésnél, nem? Nem lesz következménye a bűnnek. Nyugodtan tedd meg, úgyse jönnek rá, úgyse derül ki, nem lesz következménye. És azt látjuk, hogy itt már nem csak megkérdőjelezi az Isten szavát, hanem meg is hazudtolja egy az egybe, azt mondja, hogy nem igaz, amit Isten mond. Nektek nem kell Istenre hallgatnotok, hallgassatok rám. És aztán a harmadik, és ez volt aztán az utolsó csepp a pohárba, hogy a sátán az ember hiúságára, hat a hiúságára appellál, azt mondja, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És ha ma is megnézzük a közgondolkodást, a sok-sok technikai vívmányt, meg a tudományos kutatási eredményeket, egyre inkább feszegetjük az ember létnek a határait minden irányba, és most is vannak már ilyen hangok, amik megszólaltak, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Válhattok Istenné, vagy legalábbis hasonlóvá, mint Isten. Ha más nem, magatok lesztek magatok istenei. És mindenki a maga kis univerzumában jól elistenkedik. És azt látjuk, hogy ezen a lefelé vezető lejtőn nincs megállás. Megdöbbentem, amikor még évekkel ezelőtt első osztályban tanítottam ezt, és a kis elsősöknek feltettem a kérdést, hogy hol lehetett volna megállni, és olyan éles elmélyű, tisztán látó gondolatokkal mondja az egyik gyermek, hogy hát nem kellett volna szóba állni a sátánnal. Mert valóban, ha elkezdődik ez a párbeszéd, akkor onnantól kezdve nincs megállás. Ha valaki szóba elegyedik a sátánnal, annak biztos, hogy bukás lesz a vége. És ahogy az egyik kortárs zeneszerző költő mondja az egyik énekében, hogy és aki játszik az ördöggel, észre se veszi, hogy az ördög nyer. Csak már akkor, amikor már nincs visszaút. Mert hogy ugye a bűnesetnek meglettek a következményei, és ugye ezt is látjuk a következő dián, hogy mi is a bűn és mik a következményei. Ugye a félelem és a kiszolgáltatottság érzése, ez lett az első, amikor ettek a tiltott fáról, akkor a félelem fogta el őket, meghallották a teremtőjük szavát, ahelyett, hogy örültek volna neki, hogy újra hűvös alkonyatkor jár Isten a kertben, és találkozhatnak, beszélnek vele. Nem ezt tették, elrejtőztek, megijedtek, féltek, és aztán igen, a következő az elrejtőzés, rejtőzködés. Délelőtti istentiszteleten is éppen erről volt szó, hogy milyen állarcok mögé próbálunk rejtőzni, és Isten aztán úgyis mindig az állarcaink mögé lát. Tehát a bűnnek a következménye a félelem, az elrejtőzés, a rejtőzködés. Aztán, amikor Isten megkérdezi, hogy mit tettél, akkor elkezdik ugye egymást vádolni. Körbeér lassan a kör. Először a férfi vádolja az asszonyt, meg egyben Istent, hogy akit mellém adtál, az mondta, hogy egyek róla. Az asszony vádolja a kígyót, hogy ő szedett rá. És ha megnézzük ma is a bűnnek a következményeit az életünkben, hányszor kerülünk olyan helyzetekbe, amikor megromlanak kapcsolatok, megszakadnak kapcsolatok, nem éppen a félelem miatt, vagy a szégyenérzet, vagy a rejtőzködés miatt, vagy az egymás vádolása miatt kerül olyan helyzetbe a kapcsolatunk, amilyenbe kerül. És aztán ugye látjuk, hogy a bűnnek jön a büntetése, ugye átok ítélet, de mégis ott van az ígéret. Ugye az ígéret és a reménység az a kígyónak szóló ítélet, hogy az asszony magva, az asszonytól született utód majd a kígyó fejére tapos. Ez teljesedett be a történtek után 4000 évvel, amikor megszületett az Úr Jézus, és a kereszten legyőzte a sátánt, beteljesedett ez a profécia, amit itt Isten mond. A kígyó, a sátán, a kísértő legyőzetik. Aztán ugye a kígyónak nyilván még az ítélete, hogy hasán csúszik és port eszik. Aztán ugye az asszony büntetése, hogy fájdalommal szüli a gyermekét. A férfinak a büntetése pedig az, hogy fáradtságos munkával keresi a kenyerét. És végül a bűnnek a legvégső következménye az a kiüzetés az édenkertből. És amikor arról beszélünk, hogy az őszüleink bűne az mindnyájunkra kihatott, akkor jó, hogyha elgondolkozunk azon, hogy sokan próbálják ugye itt hirdetni az embernek a szabad akaratát a bűn ellenére is. Gondoljunk csak egyedül abba a momentumba bele, hogy melyikünk az, amelyik az édenkertben, aki az édenkertben született. Egyikünk sem. Mindnyájan az édenkerten kívül születtünk. Tehát az ősszüleink bűnének a büntetését, és annak a következményét, annak a tettnek a következményét, amit ők véghez vittek, mi magunk húsvér valunkban fizikálisan is tapasztaljuk, hiszen egyikünk sem az édenkertbe születik. Mindnyájan az édenkerten kívül születtünk, Istentől elszakadt állapotban, bűn állapotában, és hogyha teljes és boldog földi életet szeretnénk, meg ha örök életet szeretnénk a mennyben, akkor a bűnt valahogy kezelni kell. A bűnkérdésre kell megoldás, kell visszaút, mert magunktól nem tudunk visszajutni az édenkertbe, az Istennel való közösségbe. Látjuk megint itt a képen a szakadékot, a bűn elválaszt bennünket Istentől, és ennek a következménye lett a halál, mivel megszakadt a közösség Istennel, a bűn miatt ez volt a lelki halál, ennek aztán fizikális következménye egyrészt kiüzetés az édenkertből, és mivel nem szakíthat az ember az élet fájáról, ezért megtapasztalja a fizikai halált is. Mivel az ember a nagy függetlenedési törekvésben a saját teremtőjétől vágta el magát, a saját élete forrásától zárta el magát a lázadásában, ezért ennek aztán meglett a következménye, először a bűn miatt a lelki halál, az Istentől való elszakadás, aztán a testi halál is, később ugye a fizikális meghalás. És ha belegondolunk, hogy milyen elképzelhetetlen bután hangzik, és logikátlanul és értelmetlenül, hogyha egy virág vagy egy növény egyszer csak azt gondolná, hogy én levágom magam a gyökeremről, mert már túl sokat voltam itt és túl unalmas, inkább elmegyek másfelé, És olyan természetesen mondjuk rá, hogy ez butaság, ilyen nincsen, mert ha meg is tehetné ezt, egy növény rögtön elszáradna, elhalna, akkor gondoljunk bele, hogy mi ugyanezt tettük az Édenkertben a bűnesetkor. Levágtuk magunkat a gyökerünkről, elvágtuk magunkat az életünk forrásától. És csodálkozik az emberek sokasága, csodálkoznak a generációk, amelyek felnövekednek, és újra körforgásszerűen próbálnak Isten nélkül boldogok lenni. És csodálkozik az ember, hogy nincs boldogsága, nincs békessége, nincs igazi szeretet kapcsolata, de minden egyes felnövekvő újabb generáció megpróbálja, na majd én megmutatom. Anyámnak, apámnak nem ment, majd nekem menni fog. Vagy a nagyszüleimnek, vagy a dédszüleimnek, de majd én megmutatom. És miért gondoljuk azt, hogyha 7,5 milliárdan vagyunk lassan a Földön, 7,5 milliárd embernek nem sikerült Isten nélkül boldog és teljes életet élni, miért gondoljuk, hogy majd nekünk fog? Nyilvánvalóan ez a boldogtalanság, ez az űr, ami ott van az ember szívében, lehet akármennyi pénze, lehet akármilyen sikeres gazdag, miért van az, hogy mégis rengetegen drogosok lesznek, meg öngyilkosok a felső 10 000-ből, meg a nagyon gazdagok közül, mert valami hiányzik. És nyilvánvalóan be kell látnunk, hogy ez az oka ide vezethető vissza. Elvágtuk magunkat a boldogság forrásától, hát hogy akarunk mi boldogok lenni? És vannak persze pótszerek, meg pótlékok, meg ideig, óráig való dolgok, de igazi megoldást az életünk szükségeire, az igazi békességet és az igazi boldogságot nem csak a menny távolában, majd az örökké valóságban, hanem itt a Földön, csak a Teremtőnkkel helyreállított kapcsolat adhat semmi más, mint ahogy a növénynek is a gyökér adja az életet, a gyökér adja a tápanyagot, a gyökér adja a fedüdülést, a gyökér adja a gyümölcstermést, lelkileg sincs ez másként. Helyre kell állítsuk a kapcsolatunkat az élő Istennel. De honnan is tudjuk mi, hogy bűnösök vagyunk? Ugye itt volt szó az Édenkert eseményről, a bűnesetről, de ugye a Szentírás egyértelművé teszi, hogy azért adja Isten a törvényt, amit itt látunk, ugye a 10 parancsolat 2 kőtábláját, mert a törvény megmutatja, hogy bűnösök vagyunk, azt is megérthetjük az igéből, hogy saját erőnkből, a saját jó cselekedeteinkből nem tudunk visszatérni Istenhez, nem tudjuk megmenteni magunkat. Ahogy csak a mesevilágban létezik, hogy Münchhausen báró a mocsárba beleesve a lovával, hajánál fogva kihúzta magát, meg a lovát is a mocsárból, hát ugyanilyen mese az, hogy az ember magát meg tudja szabadítani a bűnből, meg tudja váltani a saját jó cselekedeteiből. Ez is a törvényből, ugye, a 10 parancsolatból, meg a Szentírásból derül ki, hogy próbálkozhatunk mi a magunk vallásoskodásaival, de igazi eredményt nem tudunk elérni. Mint a mocsárból sem tudjuk magunkat kihozni, csak hogyha valaki kívülről, aki szilárd talajon áll, bedob egy kötelet, egy mentőövet, vagy egy faágat benyújt, hogy abba kapaszkodjunk bele, ugyanígy a megváltásnak, a szabadulásnak, az Istennel való kapcsolat helyreállításának is kívülről kell érkeznie, ezért jön az Úr Jézus. Megmutatja tehát a megoldást is. Hogyan szabadulhatunk tehát meg a bűnből? Ugye, mivel Isten igazsága igazságos, a bűnt büntetés kell, hogy kövesse. Sokan elfeledkeznek arról, hogy Isten nem egy félkarú óriás, mert úgy képzelik el, hogy Isten szeretet, és a szeretet az mindent eltöröl, és elfedez, és elmos, de valaki így fogalmazott, hogy Isten világkormányzásban a két karja, a két keze, amit használ, az egyik a szeretet, de a másik az igazság. És sokan csak a szerető, mindent elnéző Istenre gondolnak, akit félre lehet vezetni, aki majd esetleg félrenéz, hogyha valami rosszat teszünk, mint egy jóságos nagyapó, hát nem szól rá a kisunokára, hagy rendetlenkedjen. Egyrészt Isten szeretete nem ezt jelenti, de másrészt, mint igazságos bíró, mint tökéletes, szent és büntelen, neki igazsága is van, nem csak szeretete. És persze szeret minket, mint teremtményeit, és vissza akar magához szeretni, na de az igazsága se szenvedhet csorbát. Hogyha most azt a történetet hallanánk, hogy valakinek a családjában történik mondjuk egy erőszakos cselekmény, egy betörés, egy rablógyilkosság, tetten érik a gyilkost, minden nyilvánvaló, egyértelmű, hogy ő követte el, és elkerül a bírósághoz az eset, és azt mondja a bíró, hogy hát nézzétek, én egy jószívű, kedves, szeretetteljes bíró vagyok, igaz, hogy ez az ember megölte ennek a másik embernek a családját, de mivel én szeretetteljes, kedves bíró vagyok, én most azt mondom, hogy akkor ő szabadon távozhat. Mit mondanánk erről a bíróról? Igazságos? Nem, azt mondanánk, hogy ez egy korrupt bíró. Egy hamis, egy hazug. És ha fel vagyunk háborodva, hogy egy ilyen történetet hallunk, ha ez tényleg megtörténne, és elítélnénk ezt a bírót, akkor miért várjuk el, hogy a bírák bírája, a királyok királya, a legfőbb bíró, a szent és tökéletes Isten ne legyen igazságos? Isten igazsága elégtételt követel. A bűnt büntetés kell, hogy kövesse. De mivel Isten tudja, hogy bennünket nem tud másként megváltani, mi nem tudjuk a bűn büntetését elhordozni, mert akkor örökké a kárhozatban kellene élnünk, ezért küld helyettes áldozatot. Ezért küldte helyettünk Jézust, hogy ő szenvedje el az Isten igazságos büntetését, amit nekünk kellene elszenvednünk, de mi alkalmatlanok lennénk rá. Úgyhogy Istennek egyáltalán nem volt könnyű megbocsátania, hogy ő megbocsáthasson nekünk, az a fia életébe került. És amikor ilyet hall az ember, hogy, vagy lát, én is az egyik vonatúton Pestről hazafelé láttam, hogy a szembelevő széken a könyvet olvasó ember kezében az volt a címe a könyvnek, hogy Isten megbocsát, mert az a dolga, akkor felháborodik a hívő ember. Hogy gondolhat valaki ilyet? Istennek nem az a dolga, hogy megbocsásson. Az ő kegyelme ingyen kegyelem, de nem olcsó kegyelem. Neki nagyon sokba került az, hogy nekünk bűnbocsánatot adjon és örök életünk legyen. Jézus Krisztusnak kellett meghalnia azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen. Ő azért halt meg, hogy helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember között, köztünk és Isten között. Hogy ő legyen a híd vissza az Atyához. Ugye a megbocsátás szintjeit, hogyha megnézzük, hogy hogyan is bocsát meg egyrészt az ember, az egyik a másiknak, meg hogyan bocsát meg Isten. Ugye amikor a bűneset utáni első néhány generáció eltelik, akkor azt látjuk, hogy Mózes első könyve 4. részében Lámek azt mondja, hogy 77-szeres a bosszú, nem engedi el a tartozást, nem bocsát meg. Ő magáért 77-szeresen is bosszút áll. Aztán ugye a 7-szeres bosszúról olvasunk, aztán Mózes 2. könyvében ugye a mózesi törvényeknél azt látjuk, hogy egy az egyben, szemet szemért, fogad fogért, amilyen a bűn, annak arányában kell kiszabni a büntetést, ez szól a bosszúról. Aztán ezzel szemben van a megbocsátás. Lukács evangéliumában olvasunk ugye a 7-szeres megbocsátásról, hogy 7-szer is, akár újra és újra visszatérő alkalommal megbocsátani a másiknak. A 7-es ugye a Bibliában a teljesség száma. Aztán a Máté evangéliumában kérdezi Péter, ugye, hogy hányszor kell megbocsátanunk a mi fele barátunknak. 7-szer is. Aztán Jézus mondja, hogy 70-szer, 7-szer is, ez nem azt jelenti gyors matekozásra, hogy akkor csak 490-szer kell megbocsátanunk, és már 491-szer nem kell. Ugye a 70-szer, 7-szer megint ugye a bibliai szám szimbolikában a teljességet fejezi ki. A mindig megbocsátásra készséget. És aztán innen jutunk el oda, amit a hegyi beszéd magas erkölcse és etikájában tanít Jézus Krisztus, hogy még az ellenséget is szeressük. Nyilvánvalóan ide eljutni önerőnkből nem tudunk mi, az első 3 szinten mozgunk valahol alapból, csak Jézus Krisztust megismerve, őt követve, benne bízva, engedve, hogy ő átformáljon, tudunk eljutni a megbocsátás különböző szintjeire. Ha már megtapasztaltuk, hogy neki mennyi mindent kellett nekünk megbocsátania, akkor tudunk mi is másoknak. Ugye, hogyan bocsát meg nekünk Isten? Jól ismert példázat a Bibliából, ugye a tékozló fiúnak a példázata, aki egészen eltávolodik az atyai háztól, mindent eltékozol, aki semmiben nem nézi az apját, ugye azt mondja, hogy akár meg is halhatsz, csak a pénzet kell, add ide a pénzt, vagyomból rámeső részt, és majd akkor én intézem a dolgaimat. És az apa odaadja a tékozló fiúnak a vagyomból, az örökségből rááső részt, ő elmegy, eltékozolja a vagyonát, és egészen mélyre süllyed a disznó vájúig, mert ugye disznópásztornak kell állnia, mert már nincs pénze. Nyilván a hallgatóság számára Jézus idejében ez nagyon egyértelmű volt, hogy ez a legalantasabb munka, hiszen a disznó zsidó vallásban tisztátalan állat, hogy valaki még ennek a pásztorkodásával foglalkozzon, aztán a legutolsó, és ott magába száll. És azt mondja ez a tékozló fiú, hogy az édesapámnak az utolsó bérese is jobban él, mint én. Én meg ezt a moslékot eszem, meg ezt kívánom. Visszatérek, azt mondja, megbánom a bűnömet, azt mondom, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem, legalább egy béreseddé tegyél. Fogadj a szolgálatodba, még akkor is jobb helyzetbe kerülök. És ez a megfordulás, ez a visszatérés, ez az, amit a Biblia úgy hív, hogy megtérés, amikor helyreáll az embernek a kapcsolata a mennyei atyával Jézus Krisztuson keresztül, és azt mondja, amikor visszatér az atyához, aki már várja őt, aki látja őt, aki elébe siet, ez megint az akkori közgondolkodásban elképzelhetetlen volt, hogy egy atya siet a gyermek elé, aki ráadásul tékozló, aki semmibe vette, aki a halálát kívánta. Látszik, hogy várja őt, visszafogadja őt, és ugye amikor azt mondja a fiú, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, bűnbánatot tart, már nem hagyja tovább mondani, hanem azt mondja, hogy hozzatok gyűrűt az ujjára, a visszafogadásnak a jelképe, a teljhatalom jelképe, sarut a lábára, hogy nem szolga, hanem szabad, és ünnepeljünk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hogyan bocsát meg nekünk Isten? A másik példa, ugye az adószolgának a példázata, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy van egy szolga, aki 10 000 talentummal tartozik az urának. Ez egy elképzelhetetlen összeg. Tehát egy talentum az körülbelül 40 kiló arany vagy ezüst. Na most, ha ezt megszorozzuk 10 000-rel, akkor mindenki kimatekozhatja, hogy mennyi volt a tartozás. És azt mondja ez a szolga, elmegy a királyhoz, hogy ő mindent meg fog tenni. Csak adjon még egy kis haladékot, adjon még egy kis időt. És ugye nyilván a király, látva azt, hogy ennél az összegnél bizonyosan nem fogja tudni, ha 23 életet él sem, fogja tudni visszafizetni, elengedi neki a tartozást. És aztán a történet folytatásaként azt látjuk, hogy mi hogyan szoktunk általában megbocsátani. Ez a kegyelmet nyert szolga találkozik a szolgatársával, aki sokkal kevesebb összeggel tartozik neki, néhány napi napszámnak a díjával, és elkezdi őt folytogatni, verni, hogy adja meg a tartozását, amikor az könyörög, hogy adjon neki időt. Azt látjuk, hogy az adószolga hálátlan, visszaél a kapott kegyelemmel, a királytól kapott kegyelemmel, nem bocsát meg társának, és aztán persze a következmény a büntetés, hiszen a példázat azzal ér véget, hogy amikor a király fülébe jött, hogy ez a elengedett, nagy tartozást elengedett szolga hogyan bánik a sokkal kisebb tartozással felé tartozó szolgatársával, akkor az előző szolgát ugye kivégezteti, tehát megtörténik a bűnnek a büntetése. És ugye ez a példázat nagyon jól mutatja, hogy Istennel mi ilyen viszonyban vagyunk, mint az első szolga. Mi 10 000 talentummal tartozunk neki. Mi egész életünkben vezekelhetünk, meg próbálhatjuk letörleszteni neki a tartozásainkat, a bűneink miatti büntetésünket valahogy magunkra venni, nem tudjuk. Nem tudjuk kiérdemelni az Isten kegyelmét. Éppen ezért küldte Jézus Krisztust, a helyettes áldozatot, mert ő harcolta ki nekünk a bűnbocsánatot. Ő fizette meg a mi bűneink büntetését, a tartozást Isten felé. Mi egy dolgot tehetünk, hálás szívvel elfogadjuk ezt a kegyelmet. Csak az a kérdés, hogyha már elfogadtuk ezt a kegyelmet, és naponta újra és újra elfogadjuk, hogy Isten megbocsát nekünk, akkor vajon nekünk hogyan kellene megbocsátanunk? Úgy, mint ez a szolga, aki még azt a keveset is a másik fejére olvassa, és érdemes a saját kapcsolatainkra gondolni itt, hogy vajon mi mennyire tartjuk számon a másik tartozásait, mennyire vagyunk készek elengedni, mennyire vagyunk készek megbocsátani, vagy még évek múlva is a sérelmeinket számolgatjuk, vagy akár emlegetjük fel a másiknak, ahelyett, hogy azzal a kegyelemmel, amit Istentől kaptunk, a mi bűneinkre, azzal a kegyelemmel fordulnánk a másikhoz is. És ahogy Isten nekünk megbocsátott, mi is úgy bocsátanánk meg. És erre egy nagyon komoly felelősség az, amit minden alkalommal, amikor Isten tiszteleten vagyunk, elmondunk a mi atyánk, mert Jézus ott azt mondja, azt tanítja, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy annyira bocsáss meg nekünk Istenünk, amennyire mi megbocsátunk másoknak. Kimernénk mi ezt mondani őszintén, minden nap, hogy Isten csak annyira bocsásson meg nekünk, amennyire mi megbocsátunk másoknak. Azt gondolom, hogy egyikünk sem ülne itt most a templomban, hogyha Isten csak annyira bocsátana meg nekünk, amennyire mi szoktunk általában megbocsátani másoknak. Ugye egy másik nagyon jó példa, hogy hogyan kellene nekünk megbocsátanunk, ugye az József és testvéreinek a története. Ismerjük jól, hogy a testvérei irigykedtek rá, gyűlölték őt, meg akarták ölni, végül eladták rabszolgának Egyiptomba, és aztán hogyan vezette őt ott végig az Úr, míg megtanulta azt a leckét, hogy alkalmassá váljon Egyiptom második emberének lenni a fáraót követően a tisztségben és hatalomban. És amikor jönnek a testvérei gabonáért, és ő feltárja, hogy hát én vagyok a testvéretek, akit ti meg akartatok ölni, akit ti eladtatok rabszolgának, de nem kell megijednetek, nem élek vissza a hatalmammal, nem állok bosszút rajtatok, elengedem a tartozást, megbocsátok nektek. Mert így gondolkodott a történet végére József, isteni perspektívából látta a saját életét és nyomorúságát, ami korábban volt. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ha már Isten jót tett velem, még azáltal is, a sok rossz által, ami velem történt, amit ti okoztatok nekem, akkor én hogyan állhatnék bosszút? Isten még a legrosszabbat is a javamra tudja, és tudta fordítani, akkor én sem fogok visszaélni a hatalmammal, és nem fogok bosszút állni rajtatok. Hogyan kell nekünk egymásnak megbocsátanunk? Erre két bibliai idézetet látunk itt a végén. Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban, Efézus 4.32. Ugyanaz a gondolat jelenik meg, mint a mi atyánkban. Ahogyan Isten Jézusban megbocsátott nekünk, példát is adott elénk, hogy mi hogyan bocsássunk meg másoknak. A következő ige pedig a Kolossé levél 3. részéből a 13. vers. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Ami mennyei atyánk készített magához vissza utat számunkra, Jézus Krisztuson keresztül visszajuthatunk a vele való szeretet közösségbe. Ő kész megbocsátani nekünk, hogyha kérünk bűnbocsánatot, ha bűnbánatot tartunk. Kész bennünket az ő kegyelmében részesíteni, de azzal a kegyelemmel, amit tőle kaptunk, mi is éljünk jól. És ne visszaéljünk, ne arra használjuk, hogy újra vétkezzünk, hanem arra használjuk az Istentől kapott kegyelmet, hogy amikor minket megbántanak, amikor minket sérelem ér, amikor mi érezzük úgy, hogy valaki tartozik nekünk, tudjuk ugyanúgy elengedni a tartozást, elengedni a haragot, a számlágatott sérelmeket, és megbocsátani, ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te a Golgotán kiharcoltad számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, hogy nem kell más tennünk, mint hálás szívvel elfogadnunk a te kegyelmedet, a te bűnbocsátó szeretetedet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te példát adtál nekünk a megbocsátásban. Te látod, hogy sokszor valóban nehezebb megbocsátani, mint bocsánatot kérni. Te juttass el bennünket erre, Úr Jézus, hogy ahogy te elengedted a mi sok tartozásunkat, mi is úgy tudjuk elengedni a sérelmeinket, a bántásokat, mindezekkel hozzád menni, tőled kérni megoldást, szabadulást, és azok felé, akik bennünket megbántottak, szeretetet és kegyelmet mutatni. Úr Jézus, tudjuk, hogy magunktól, ami óemberi természetünkkel, ami egónkkal ezt nem tudjuk megtenni, de a te szent lelkeddel ki tudod munkálni a szívünkben. Így kérünk, segíts nekünk bocsánatot is kérni, és megbocsátani is. Te gyógyítsd a sebeket a családokban, a házasságokban, a testvéri kapcsolatokban, az osztályban, az iskolában, bárhol, ahol sérelmet okozunk egymásnak. Hadd tudjunk, Úr Jézus, rád nézni, és a te kegyelmedből merítve megbocsátani egymásnak is. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így áld meg a Jókai iskolában, óvodában folyó munkákat, szolgálatokat, te áld meg az odajáró gyermekeket, te áld meg a tanárokat, a szülőket. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy hadd legyen igazi testvéri közösség a te szent lelked által ezekben a közösségekben. Kérünk azért, hogy te légy, ahogy eddig is te voltál, a mi őriző pásztorunk. Jézus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró éneket énekeljük még el Edina néni vezetésével.
467-esnél nyissuk ki az énekeskönyvet. Mi jó a bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarab, a Krisztusi szabad. A bűn sötétben tévelyek, és bajba dönt vakon. De Krisztus kézen fogs vezet világos utakon. A bűnben kint van s gyűlölet, mi mást más minket öl. Öröm köt egybe s szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem, Jézusom, kiértem áldozál. Más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott, Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és a jelenlétet, a szülőknek, gyermekeknek, kollégáknak. és mindenkinek Istentől áldott vasárnap estét kívánok a család közösségében, és Isten áldását a jövő hétre. Most, ahogy az iskolában is szoktuk az Isten tisztelet végén, akkor fennállva mondjuk el közösen az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és Atyánknak, Istennek szerelme, Szentlélekkel áldott közösségben, légyen mindig mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.